Diktartós, fekete bőrcipőt vett, s egy számmal nagyobbat, nehogy törje a lábát. Minduntalan az ötlött föl benne, hogy odalent Guajanában mezít láb járt, bokáján lánccal, s 5 évet odaadott volna az életéből egy pár ilyen cipőért. 18 esztendőn át minden gondolata, minden tette, minden mozdulata mögött ezek az emlékek lappangtak. Ami azelőtt történt, a különféle kalandok Poltival, meg a liégei kiállításon, sőt még a pör is mind nyomtalanul elenyészett benne. A büntetőtáborban éhezett és szomjazott és testi kínokat szenvedett és meg is verték sokszor. Egyetlen egyszer emelt kezet Antoánra, azért, mert nem akarta megenni a sonkás kenyeret, s egy óvatlan pillanatban a szemétládába lökte. Sonkás kenyér. Csak ő tudta, mit jelent ez. Odalent ilyesmiről álmodozott, s még csak nem is remélte, hogy álmai valóra válhatnak. Ha egy kis házam lenne, valahol egy vidéki városkában. Vidéken telepedett meg, s nem nyugodott, amíg házat nem szerzett magának. Es hozzá feleségem, gyerekeim. Nos, felesége volt, és 2 gyereke. Vasárnap reggelenként szép lassan sétálgatnék a kihalt utcákon. Megtette minden vasárnap, miséről jövet. Egyszer fogat húzatott, s az orvos elzsibbasztotta az ínyét. Ő lehunyta a szemét, a kullancsokra gondolt, melyeket éles kavics darabokkal piszkáltak ki a lábukból. Mert nem is sebb támadt körülötte, hanem fekélyes üreg. Így élt, 18 esztendőn át, egyetlen egyszer sem jutott eszébe, hogy megkérdezze magától, boldog-e. És most, hirtelen, minden megváltozott. Mióta megpillantotta Madoté a Rúdu Palaisen, nem foglalkozott többé a fegyenctelepen töltött évekkel. Más emlékek bukkantak föl benne, olyanok, amelyekről azt hitte eddig, régen megsemmisültek. Vagy talán nem is emlékek voltak ezek, inkább csak valami lökésszerű eszmélet, valami fölkérődzés, illatok, hangok, zavaros élmények csak lassan alakult ki belőlük tétova körvonalaival a kép. Mint az imént a cigarettával. Ágyában feküdt, s ahelyett, hogy elaludt volna, ujját szagolgatta, ujját, mellyel a cigarettát tartotta, s melyen dohányszaggal itatódott át a bőr. Hajdanában mindig ámbra színe volt az ujjának a nikotintól. Maga előtt látta a párnát és a csipkéket, s a szoba egyéb részleteit is, Mado kék papucsát. Húzd meg a fűzőmet, mondták neki. Mado rajongott a fekete alsóruhákért, kiemelték bőre fehérségét. Ahogy megfeszült rajta a fűző, olyan lett a keble, mint egy puha fészek, s a két melle, mint 2 értékes ékszer, elrejtve a fészek mélyén. Pégé virasztott, de álmatlansága nem gyötörte. Mado alakja helyén néha a lánya képe jelent meg. Hevesen hessentette el ezt a látomást. Bizonyára Héléne sem alszik, gondolta. S ő nem tehet többet érte, mint hogy azt színleli, nem tud semmiről, semmit. Meg alig ha téveszti vele, de leginkább megérteti. Csak hogy megérti-e a lány. Mindegy, mégsem vitathatja meg vele a szerelmét. Felesége aludt, egyik karjával a párna alatt, ahogyan szokta. Néma, meleg éjszaka volt. Csöngyét csak nagyon ritkán zavarta meg egy-egy autó dübörgése. Mado egy öreg sofőrrel él, a sofőr idősebb nála és sajtot árul. Ketten együtt sem kereshetnek sokat. Különben nem a város legszegényebb fogadójában szálltak volna meg. A Boulevard des Kapucinesen 3 szobás lakásban lakott. Ablakai a Place de l'Opérára nyíltak. PG pontosan emlékezett rá, valamiféle fölvonulást tartottak egyszer, talán a perzsasa, vagy egy szultán tiszteletére, s ők Madovel az erkéről nézték, akár egy páholyból. Fehér lovak parádéztak az előkelőségek 4 üléses hintói körül, cilinderek villogtak. Elszenderült, aztán hirtelen fölriadt, rosszkedvűen, mert álmába belecsillantak a gyűrűk. Mado 2000 frankért eladott 3 gyűrűje. Nincs más hátra, vissza kell küldenie neki a 2000 frankot. Ezen tűnődött, nyitott szemmel, sokáig. Nehéz eset, mert a családi pénztárt a felesége kezeli. Még szerencse, hogy a bankban is van pénzük. S ebből nyomban egy másik gondolat sarjadt. 2000 frank a háború előtt, ez ma legalább 10 000-et ér. Lehet, de semmi értelme, hogy tovább rágódjék rajta. Ahhoz nem elég gazdag. Ha 10 000 frankot akarna kivenni, el kellene adni a részvényeket is, ezek pedig a felesége nevén állnak. Már az is éppen elég, ha 2000-et visszaad. Elaludt, s most már nem ébredt föl, csak reggel. Gujlau menőé a tükörnél állt, fésülködött. Őszült a haja. Éppen ellenkezően, mint az előző napon, ma nyomban kiugrott az ágyból és azonnal fölöltözött. Közben eszébe jutott Héléne, lesietett, mielőbb látni akarta őt. A lány munkájába merült, s meglepődött, mikor apja a szokottnál sokkal melegebben csókolta meg, s ráadásul át is ölelte. No, boldog vagy? Szaladt ki a száján. Héléne nem mert felelni. Tétovázott, jól érti-e a célzást. PG azonban tudta, hogy már kora reggel leszaladt a pincébe, elolvasta a levelet, és most aggódva figyeli apját. Az ő kedvéért színlelte úgy, mintha remek hangulatban lenne. S vajon valóban színlelte csak a derűt? Elégedetten ette vajas kenyerét, s itta csokoládéját, mert a gyerekek miatt mindig csokoládét reggeliztek. Gépiesen rágyújtott. Felesége tekintete rátapad az aranymintás piros dobozra. Föleszmélt, tegnap azt mondta neki, hogy megkínálták. Elárulta magát. Hát aztán... Nincs joga cigarettát venni. Különben is, nem lényeges. Semmit nem érzett lényegesnek. Csak néhány különös feladatot, többek között azt, hogy Madonak visszafizesse a 2000 frankját. Antoine már korábban elment iskolába. Ő 9 tájban távozott el hazulról. Búcsúzóul másodszor is megcsókolta a lányát, s azt annál jobban feszélyezte ez a szokatlan gyöngétség, mert anyja szemmel tartotta őket. PG is észrevette. Mindent észrevett. Ám azért változatlanul azt érezte, a valóság fölött lebeg. Felesége úgy sem érti. S végtére is nem kezdhet magyarázkodni neki. Nem, soha nem értette őt a felesége. Senki nem értette. Mikor fölöltötte fa arcát, kimeresztette vad szemét, kipödörte villogó bajuszát, talán eszébe jutott valakinek, hogy megkérdezze tőle, miért olyan, amilyen. Nos, most valahogyan könnyedébb lett. S már is nyert vele valamit. Évek hosszú során átélt együtt a családjával, s mit sem tudott róla. Tegnap óta legalább a lánya megnyílt előtte. S őt olyan megindultság járta át erre a felfedezésre, mint a szerelmeseket. Antoannal úgy sem kezdhet semmit. PG-nek meggyőződése volt, hogy a fia tökéletlen. Ami pedig a feleségét illeti, igazán nem fontos. A bank felé bandukolt. Minél közelebb ért céljához, annál furcsább feszélyezett szék fogta el. Most fordult elő először, hogy pénzt vett ki. A tisztviselő ismerte, bizonyára alaposan meg fog lepődni. Éppen nyitásra ért oda. A tolóablakhoz lépett. A teljes állt előtte, pénzt váltott, s megemelte a sapkáját. Ő azonban ügyet sem vetett rá. 2000 frankot szeretnék kivenni. Csekket írattak alá vele. A pénztáros kinyújtotta a 2 kék bankjegyet. És PG már is megvigasztalódott. Gondolkodás nélkül a posta felé indult. Először ugyanis arra gondolt, föladja Madonak az összeget. Csak hogy a tisztviselők ott is ismerték. S ráadásul nem kell-e az utalványra ráírnia a nevét meg a lakását. Nem tudta biztosan. A postahivatal előcsarnoka valóságos pánikot keltett benne. Végül is a Place d'Armeson kötött ki, letelepedett a Café de la Paix-ben, a sarokban. Az a tudat, hogy holnap ilyenkor már az iskolában lesz, csak fokozta gyönyörűségét, az örömet azon, hogy itt ülhet, ebben a hatalmas teremben, a padlóról áradó fűrészpor szagot szimatolva. Éppen sört szállítottak. 2 tagba szakadt, komlófehér sörényűló állt a gyalogjáró mellett, s egy díjbirkózónak